Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai nap többszörös ünnep, úrnapja, vasárnap, május 1-e munka ünnepe, május 1-e anyák napja. Az angol labor szó jutott eszembe, ami azt jelenti, hogy munka dolog, de azt is jelenti, hogy szülés, vajúdás, úgyhogy ezzel tudjuk összekapcsolni most a május 1-i ünneplésünket. Úgyhogy amikor örvendezünk és hálát adunk, akkor gondoljunk mind az édesanyákra, mind a munkásokra. A mi további segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Halljátok meg Isten igéjét, Jézus feltámadásának történetét, ahogy megmutatja magát Tamásnak, János evangéliumának 20. részéből, a 24. verstől a 29. versig, melyet helyet foglalva hallgassatok meg.
Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá: láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta nekik: ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus. Megállt középen, és ezt mondta: békesség néktek. Azután így szólt Tamáshoz: nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt: én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá: mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek.
Mennyi édesatyán, köszönjük neked ezt a gyönyörű tavaszi napot. Köszönöm neked azt az élményt, hogy amikor kiléphettem a parókián, éppen akkor ment el a fúvós zenekar, és köszöntöttek azzal, hogy mutatták az életet, hogy énekeltek, hogy abban zene szólt, és ebben a zenében megláthattam az életet. Azt az életet, amit mindannyian kaptunk. Attól, aki leginkább félt bennünket, édesanyánktól. Köszönjük neked az első levegővételt és az első kifújást. Köszönjük neked, hogy így szólhattak a trombiták és a fúvós hangszerek, hogy volt egy első levegővétel, volt egy első kifújás, volt egy felsírás életünkben. Köszönjük neked, hogy te az élet ura vagy, teremtő úr, aki életet adsz, pezsdülést adsz ebben a világban, munkát adsz ebben a világban, minden nyüzsög és minden dolgozik, minden előre halad. Köszönjük neked, hogy ez nem egy unalmas lét, hanem ebben nagyon sok áldás van, és nagyon sok mindenért adhatunk hálát. A virágoktól kezdve mindenért, amivel megajándékozol bennünket minden nap. Kérünk téged, hogy küld a te szent lelked, áld meg Isten tiszteletünket, hadd érthessük és hadd fogadhassuk be igédet. Amen. Ige hirdetésünk alapigéjét a már felolvasott ige szakaszból, János evangéliumának 20. részéből a 26. verset olvasom. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta: békesség nektek. Amen. Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy mit jelent az, hogy átmenni a lezártan, és ha átmegyünk a lezártan, milyen lehetőségek nyílnak ki. Azért szeretnék erről a két dologról beszélni, mert feltámadás után egy olyan történetet olvasunk, amikor Tamásnak megjelenik Jézus, és Tamást hitetlennek szokták nevezni, Tamás a hitetlenkedő, vagy ha azt mondjuk, hogy tamáskodik, az a hitetlenségnek a szinonimája a magyar nyelvben. Pedig itt Tamás egy nagy hitről tesz bizonyságot, valami olyasmit mutat meg, amit senki más, ő az, aki azt mondja, én Uram és én Istenem. De ahhoz, hogy ezt kimondja, egy olyan eseménynek kell történnie, ami egy csoda. Zárt ajtók mögött vannak, ő és a 11. Félnek, szoronganak, nem mernek kimenni. Ő volt az, aki egyedül kiment valahová, hiszen amikor a többieknek megjelent Jézus, akkor nem volt velük. Ezt olvassuk, nem volt ott Tamás. Van, aki azt mondja, hogy elment már munkát keresni, van, aki azt mondja, hogy elkeseredett, van, aki azt mondja, hogy nem érdekelte a dolog, de nem tudjuk ezt. Lehet, hogy elment boltba, fogalmunk sincs róla, nem is ez a lényeges. Nem volt velük, és most, amikor odament, és hallotta, hogy a többiek találkoztak Jézussal, kételkedik, és azt mondta, hogy akkor hiszem, hogyha a kezemet hozzáérinthetem a sebeihez, akkor hiszem, hogyha látom. De amikor Jézus megjelenik, akkor úgy jelenik meg, így írja János, nagyon precízen, aprólékosan és hangsúlyosan a tekintetben, hogy hogyan jelenik meg Jézus. Most Tamás velük volt, de az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta, békesség nektek. Zárva voltak, bement, és megállt középen. Mi szükség volt erre? Miért volt fontos az, hogy János ilyen részletesen leírja, hogy a zárt ajtók mögé hogyan került be Jézus, hogy ment be, hogy állt meg a középen, és hogy köszöntette őket, hogy békesség nektek. Ugyanazokat tudnám most is kérdezni, mint a gyerekeknél, hogy ha már úgyis mindenhol jelen tud lenni Jézus, akkor miért nem éppen ott rögtön egyből a középen állt meg? Miért nem úgy jelent meg nekik, hogy megállt a középen, és úgy köszöntötte őket? Vagy miért nem álmukban jelent meg? Miért volt ez fontos, hogy bement az zárt ajtók mögé, megállt középen, és köszöntötte őket? Azt gondolom, hogy azért, mert ez is egy feltámadás történet, és az a Jézus, aki a zárt és lepecsételt és őrzött sírból ki tudott jönni, az be tud menni olyan ajtók mögém is, amik le vannak zárva, és ahol senkit nem várnak. Olyan ajtók mögé is, ahol senki nem számít rá, és senkire nem számít, mert ezért vannak lezárva az ajtók. Ez a feltámadás történetnek egy olyan része, ami nagyon hasonlít az üres sírhoz, ahol a zárt sír kinyílik, most a zárt ajtók mögé bekerül Jézus, és azt gondolom János ezért hangsúlyozza ezt ki, hogy zárva is voltak az ajtók, és hogy ezen átment Jézus. Nem egyből oda bekerült középre, bekerülhetett volna oda középre is, de átment ezeken a zárt ajtókon, és úgy jelent meg, úgy mutatta meg magát. Mert ebben a történetben a feltámadás reménységét és a feltámadás bizonyosságát élhetjük meg. Azért a feltámadásét, amit nem szabad elfelejtenünk, és emlékeztetni is szeretnélek benneteket, főleg azokat, akik itt voltak húsvét vasárnap, vagy húsvét hétfőn, hogy az asszonyoknak jelent meg először. Egy anyának jelent meg először, aki a fiához ment a bezárt sírhoz. Asszonyokhoz, anyákhoz ment először Jézus, ott jelent meg az angyal, és ott köszöntötte őket Jézus. Egy olyan történetből indul ez, amit édesanyák vittek tovább, most anyák napján különösen hangsúlyozom ezt, egy olyan történeten keresztül, amit a tanítványok utána ugyanúgy átéltek, de ez a történet, ez az esemény, az evangélium, a jó hír, az öröm hírnek a hirdetése az asszonyoktól indult el, és egy asszonytól indult el, amiben ott van most Tamás, és tudja azt, hogy milyen mély a gyász. Tudja azt, hogy milyen mély a fájdalom. És tudja azt, hogy ilyenkor szeretnénk fölülírni ezt a fájdalmat, szeretnénk kinyitni a sírt. Szeretnénk kinyitni a lezártat, szeretnénk felbontani a felbonthatatlant, szeretnénk áthidalni a szakadékot, hogy ez a vágy bennünk van, de Tamás azt gondolom tudja, hogy itt egy olyan lezárás van, amiben lehet reménykedni, és lehet, hogy ők azt gondolják, hogy Jézus feltámad, de hát a tény az tény. Akit keresztre feszítettek, azt keresztre feszítették. És Tamás egy olyan ember, egy olyan tanítvány, akiről tudunk még néhány dolgot, János evangéliumából különösen, amikor a 11. részben Lázár halálánál Jézus megkapja Lázár halálhírét, akkor azt olvassuk, Tamás, akit ikernek neveztek, azt mondta tanítványtársainak, ugyanerről a Tamásról van szó, menjünk el mi is, hogy meghaljunk vele együtt. Egy empatikus ember volt, de az empátiában pontosan tudta, hogy mikor van vége valaminek, és hogy a nagy nem, akkora nagy nem, hogy azt átélni tudjuk, de megváltoztatni nem. Menjünk el mi is, hogy halljunk meg vele együtt, mondja. És amikor Jézus arról beszél a 14. részben, hogy ő el fog menni, az atyához fog menni, és azt mondja, hogy ahova pedig én megyek, oda tudjátok az utat, és ki akarja mozdítani őket abból, amiben vannak, akkor Tamás megint csak egy lezárásban van. Azt mondja, Tamás erre így szólt hozzá Jézushoz, Uram, nem tudjuk, hogy hova megy, honnan tudnánk akkor azt az utat? Honnan ismerhetnénk azt? Tamás pontosan, racionálisan, világosan tudja, hogy mi a nem. Mit jelent a lezárás? És a zárt ajtók mögött a szívében ezzel a lezárással és ezzel való béküléssel, ennek a feldolgozásával, a gyásznak a hordozásával van a tanítványok között, és azt mondja, hogy jó, beszélhettek erről, de ha majd én megérinthetem a kezemmel és láthatom, amiben benne van az, hogy nézzétek, azért ez hihetetlen, amit mondtok, és tényleg az. Nézzétek, ez nem nagyon valószínű, és tényleg nem valószínű. Nézzétek, ezt nehéz elfogadni, és tényleg nehéz elfogadni, és ezekre mondja azt egy tesztként, majd hogyha megérinthetem, majd hogyha láthatom, majd ha a kezeimet a sebb helyeire tehetem, akkor, majd akkor hiszek. És azt gondolom, hogy a csoda nem akkor kezdődik, amikor Jézus megszólal, hanem amikor átmegy a lezárásban. Átmegy a lezárt ajtók mögött, mert ez nem csak a lezárt ajtókat jelenti, hanem a szíveket is. Hány dolgot zártatok le az életetekbe, amit még mindig zárogattok? Hány olyan dolog van, amit úgy zártatok le, hogy többet nem akartok hallani róla? Hány ember van, akivel nem beszéltek egy dolog miatt? Vagy hány olyan dolog van, amiből titeket zártak ki? Hányszor szerettetek volna jelen lenni egy beszélgetésben, ami nem tudtatok jelen lenni? Akár ismerősöknél, barátoknál, akár munkahelyen, amikor kiküldtek titeket, és a zárt ajtó mögött várakoztatok. Tele vagyunk ilyen lezárásokkal, tele vagyunk a gyász miatti lezárásokkal, tele vagyunk az ügyek miatti lezárással, a reménytelenség miatti lezárással. És most, hogy anyák napja is van, hadd idézzek fel egy olyan asszonyt, aki édesanya volt, és neki is az lett volna a sorsa, hogy zárja le az életét. Szendrei Júliára gondolok, Petőfi Sándor feleségére, aki Petőfi Zoltán Zolikát szülte meg, és aki elvesztette a férjét, és akitől mindenki azt várja, hogy várta a nemzet, a szabadságharcosok, a szabadságharc vége után mindenki azt várta tőle, hogy vagy legyen a nemzet őzvegye, és temesse el így magát, vagy halljon meg Petőfi Sándorral együtt. És Szendrei Júlia, aki a feltámadás reménységében nem lett a nemzet őzvegye, hiszen újra férhez ment, nem temette el magát, és nem mondta azt, hogy vége mindennek, ő elkezdett írni. És voltak versei, nem tudta a férjét elbúcsúztatni, nem tudott nekrológot írni neki. Elment még arra helyre, ahol valószínűleg elveszett a nagy költő, de utána tovább élt. Tudjátok, miket írt? Az egyik legfontosabb, amin talán mi is felnőttünk, az Andersen meséket ő fordította le. Koppenhágában van is egy szobra, csak nem emlékezünk, nagyon sokszor elfelejtjük ezt, pedig a rendíthetetlen ólomkatona, vagy a császár új ruhája, vagy a Ruth kiskacsa, ezek mind Andersen mesék, és ezekben is, főleg mondjuk, ha Ruth kiskacsára gondolunk, ahol van egy kis kacsa, aki megszületik, és mindenki Ruthnak gondolja, és kiveti, és kiközösíti, és nem találja a helyét, a végén kiderül, hogy ő hattyú, és a legszebb madara lesz ott a környező, a tavaknak, és akár a baromfi udvarnak is. Ez is a feltámadásról szól, és ezen túl tud lépni, egy anyai szív tudott ezen így túllépni, egy asszony szíve tudott ezen túllépni. Tanuljunk ebből, és lássuk meg azt, hogy a kegyetlen végleges lezárások a feltámadás fényében, és csak a feltámadás fényében, hiszen ezért csoda a feltámadás, nem azért, mert ki tudjuk nyitni a lakatot, nem azért, mert teleportálni tudunk, nem azért, mert így vagy úgy ki tudjuk tükrözni a lezárt dolgokat, hanem azért, mert a feltámadás csoda. És abban benne van, hogy a lezártan átmegy Jézus, és kinyitja a lezártat, és megáll középen, és azt mondja, békesség nektek. Méghozzá annak a Tamásnak mondja, aki nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A 24. versben így olvassuk. Nem volt ott, amikor a többieknek megjelent Jézus, amikor beszélt velük, amikor megláthatták őt, de most velük volt. A 26. versben azt olvassuk, hogy velük volt. Higgyétek el, számomra nem az a csoda, hogy nem volt velük. Mert racionálisan tényleg valami új program kell, valamihez kezdeni kell magával, valamit ki kell találni, túl kell lépni. Vége van, úgy tűnik, a Jézus ügynek, a rómaiak megfeszítették, elpártolt tőle a nép, és tovább kell ezen lépni, ezen gondolkodhatott, biztos, hogy gondolkodhatott ezen Tamás. És annak ellenére, hogy nem volt ott és lezárt, mégis velük volt a 26. versben. Számomra ez a csoda, hogy mit keresett ott? Miért jött vissza? Hogy bátorítsa őket? Hogy ő maga se tudta, hogy mihez kezdjen? Hogy kérdései voltak? Hogy a reménytelenségét akarta megosztani? Hogy tovább akarta lendíteni a többieket is, hogy most már hagyjuk ezt a történetet, lépjünk tovább rajta, és próbáljunk előre menni. Talán ezt akarta mondani? Fogalmam sincs, de nagyon fontos, hogy velük volt. És azért tartom ezt nagyon fontosnak, mert most így körbenézek rajtatok, körülöttetek, vagy itt ezeken az arcokon, és visszatérő arcokat látok. Az utóbbi időben nem tudom hányszor köszöntöttem azokat az embereket, akik kimentek a templomból, és köszöntöttem őket, akár bemutatkozva nekik, akár itt vannak, akár itt voltak, akár visszatérők voltak, és amikor bemutatkoztam nekik, sokszor azt hallottam vissza, hogy én voltam itt régen, és talán egyszer találkoztunk, vagy még nem találkoztunk, de olyan jó, hogy vissza tudok jönni. És ez a visszatérés az egy ilyen tamási motívum. Ebben a visszatérésben Tamás vissza tud jönni, és kérem azt, aki telefonál, hogy hívja hozzánk azt az embert is, aki a telefon végén van. Sok szeretettel várjuk Isten tiszteletünkön. A visszatérés az egy ilyen dolog, úgyhogy őt is várjuk vissza. Tamásnál is ez megtörténik, hogy nem volt ott, de mégis most velünk lett. Nem tudom, hányan vagytok ilyen visszatérők, akik régen jártatok. Isten hozott benneteket. Nem azt akarom firtatni, hogy hol voltatok, hanem hogy Tamással együtt itt lehetünk. És itt is átlép Jézus az zárt ajtókon, mert ha visszajöttetek, akkor ott volt valami lezárás, akár járvány miatti lezárás, akár lélek miatti, vagy érzelmek miatt, gondolatok miatt, vagy egy közösségi élmény, vagy nem élmény miatti lezárás. Békesség nektek, ugyanazt tudom mondani, mint Jézus. Jó, hogy itt vagytok. Jó, hogy velünk vagytok. És ahogy Jézus bemegy a lezártan, úgy nyílnak ki új lehetőségek és új utak. És ez a tamási történet, amiben ő visszajön, és találkozik a lezárt Jézussal, és látja őt, hogy a lezártan is át tud jönni, és megáll középen, ez valami olyan csodálatos dolgot jelenthetett számára, amiről nincsen ugyan bibliai tudósítás, de nagyon erős hagyomány van keleten azzal kapcsolatban, hogy Tamás utána mit csinált. Nem maradt Jeruzsálembe, hanem a legnagyobb útra vállalkozott, valószínűleg Indonéziába, aztán Indiába került, és rajta keresztül jutott el a kereszténység Indiába. Most is vannak olyanok, akiket Tamás keresztényeknek neveznek. Egy olyan közösségben, egy olyan távoli országban, ahol nem hallottak még az evangéliumról, és ott van egy hegy, amit Szent Tamás hegyének neveznek, ahol van egy sírja is, és az ő hagyományuk szerint ugyanez a Tamás, aki meglátta Jézust, aki megjelent a zárt ajtók mögött, és azt mondta neki, hogy békesség nektek, ebből a zárt ajtók felnyitásából, vagy átlépéséből, ebből egy olyan lehetőség lett számára, amiben az egyik legnagyobb missziót, keletre a legnagyobb missziót végezte. És a végén hitt, mert ez a hitéből fakadt. Amikor megjelent Jézus, azt mondta, hogy itt vagyok. Nyújtsd ide a kezed, érintsd meg. Bizonyosodj meg róla. És Tamás mit csinált János szerint? Nem tudjuk, hogy megérintette. Caravaggio-nak van egy festménye, abban Tamás egy ilyen szúrós tekintetű belenyúl Jézus sebeibe, és ugyanabból az időből Rembrandtnak szintén van egy festménye, ő az első, aki Tamást úgy mutatja be, hogy széttárja a kezét, rácsodálkozik Jézusra, és nem érinti meg. Én azt gondolom, hogy Rembrandtnak volt igaza. Ezt nem vagyok benne biztos, és nem tudom bebizonyítani, de amikor Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik látnak és hisznek, ez a látásra való utalás, ez azt jelenti, hogy nem azok a boldogok, akik megérintettek, hanem akik látnak. És azt gondolom, hogy Tamásnak is elég volt az, hogy rápillancson Jézusra, hogy átjöjjön azon az ajtón, hogy megálljon középre, és nem hitetlenkedett, és nem próbált ok és okozatokat és Isten bizonyítékokat találni, hanem ebből az élményből, ebből fakadt az a hitvallása, ami így hangzik, én Uram és én Istenem. Egyetlen egy tanítvány sem tudta kimondani ezt a feltámadás után. Ő volt az egyetlen, aki ilyen hitvallást tudott tenni, én Uram és én Istenem. És ezt annak mondta, akiről a János evangélium az első részben azt mondja, benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága, amit ő meglátott, és amit ő továbbvitt. Lássátok meg ti is, vigyétek tovább ti is. Amen. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked azért a magért, amikor vizet kap, megduzzad, szétpattan, szétrepenti a burkot, kicsirázik és nő. Ez egyben a rohadását is jelenti, de egyben a feltámadását is. Hálát adunk neked ezért, mert fiatban ugyanígy láthatjuk a feltámadottat. Azt, akit megfeszítettek, azt, aki meghalt, és azt, aki feltámadt. Aki át tud menni a lezárt ajtókon, aki szét tudja repeszteni a burkokat, aki meg tudja lágyítani a kérgeket, a kérges szívünket, és aki fel tudja oldani az oldhatatlant, és aki át tudja hidalni a szakadékokat, amik bennünk vannak, vagy köztünk vannak, emberek közt, vagy események között, amik rég elfeledettek. Köszönjük neked, hogy Krisztus megállt a középen, miután átment az ajtón, és békességet hirdetett. Add nekünk, hogy ezzel a békességgel élhessük át a feltámadást, ne csak húsvétkor, hanem utána 8 nappal, utána 16 nappal, és így tovább, egész életünkben azt az életet láthassuk, ami világít, mert ezt az életet és ezt a világosságot tőled kaptuk. Kérünk téged, hogy akkor is légy velünk, amikor olyan nagy nemmel kell találkoznunk, ami felfoghatatlan számunkra. Amikor olyan valakit veszítettünk el, aki egész életünket végig kísérte. Kérünk, légy vigasztalás gyászunkban is. És kérünk, hogy áld meg azokat, akik minden nagy nem ellenére életet adnak, akik hordoznak bennünket, akik vajúdnak értünk, akik megszülnek minket. Köszönjük az édesanyákat, nagymamákat, dédnagyomákat. Köszönjük neked, hogy rajtuk keresztül megáldottál bennünket, és miközben világra hoztak, óvtak ettől a világtól. Kérünk téged, hordozd őket, vigyázz rájuk is, és hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Jövő vasárnap 8:30 a Dunaparton a gyülekezeti teremben, 10:00 a templomban tartunk Isten tiszteletet. Hirdetjük rendszeres hétközi alkalmainkat. A Bibliaiskola kedden 18:00, a Dunaparti csoport csütörtökön 9:30, az Alagi csoport csütörtökön 14:00, a Banktelepi csoport csütörtökön 18:30, a Zarándok csoport csütörtökön 20:00 találkozik. Ifit tartunk szerdán 17:00, konfirmációs előkészítőt csütörtökön 17:00. 2022. május 8-án, tehát jövő vasárnap 16:00 kerül sor Kodácsi Tamás lelkipásztor hivatalos beiktatására, amelyre minden kedves testvérünket nagyon sok szeretettel várunk. A beiktatást nagy tiszteletű Nyilas Zoltán esperes úr végzi, igét hirdet főtiszteletű Balogh Zoltán püspök úr. Erre a jeles eseményre és az azt követő szeretett vendégségre mindenkit szeretettel várunk. Kérünk szépen azonban segítséget az előkészületekben és a lebonyolításban. A kertrendezés, takarítás jövő héten szombaton 9-től 12:00, a sátrak, a padok felállítása szintén szombaton délután 3-tól 6:00 lesz, az asztalok körüli segítés, pakolás pedig vasárnap délután 3:30-től 7:00. Sós és teasütemények készítésére is hívjuk a testvéreket, aki erre a szolgálatra vállalkozik, kérjük, hogy tálcát vigyen innen tőlünk, hogy a későbbiekben ne okozzon gondot, hogy ki hogyan kapja vissza az általa hozott edényeket. Az iskolásoknak a szolgálatokról igazolást is tudunk adni. Kérjük, hogy a szolgálatra jelentkezzenek a honlapon megtalálható űrlapon, vagy pedig a revdunakeszi.hivatal gmail e-mail címen. Nyári táborainkat is hirdetjük. Gyülekezeti tábor június 16-a és 19-e között lesz. Elvileg a jelentkezési határidő tegnap lejárt, de a nagy érdeklődésre való tekintettel május 5-éig még tudjuk fogadni a jelentkezéseket. Ifi tábor június 21 és 25 között, Ovis és Alsó tábor augusztus 22 és 26-a között lesz. Minden tábor részletét a honlapon találják, ahol még várjuk a jelentkezéseket. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy elhunyt 77 esztendős korában Dobos Tamás presbiter testvérünk. Május 6-án pénteken 13 órakor kísérjük utolsó útjára a Dunakeszi temetőben. Legyen Isten vigasztalása a szerető hozzátartozókkal. Végül az adakozást hirdetem a testvéreknek Pál apostol szavaival. A jókedvű adakozót szereti az Isten. Kérjük szépen testvéreinket, hogy az adó 1+1%-át egyházunknak és az Egykor 13 alapítvány javára ajánlják fel, amelynek adatait a honlapon találják. Legyen Jézus Krisztus, ami gyülekezetünk őriző pásztora. Amen.